Helyünkről felállva fohászkodjunk, testvéreim. Édesatyánk, háladással borulunk eléd, és kérünk, légy itt közöttünk, áld meg a sákramentumot, a kerességet, a te igédet, szólj hozzánk, adj nekünk találkozást önmagaddal, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Kedves család, kedves szülők, kedves keresztszülők, ez a gyülekezet imádságos szívvel vár titeket. Áldjuk az Istent, aki arra indított benneteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, gyermekeiteket, hogy a keresség által őket is befogadjuk a keresztjén anyaszentegyházba. Hiszük, Isten akarata az, hogy a gyermekek az Úr Jézus Krisztus követői legyenek. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal hatalmazta fel tanítványait, a keresség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglalj el a helyét a gyülekezet. Kedves szülők, keresztszülők, Péter apostolnak még egyetlen mondata helyeződött a szívemre, ezt hadd osszam meg veletek, és ennek nagyon röviden az üzenetét hadd adjam át ezen az örömteli napon a keresztelőn. Péter apostol első levele 3. részének 21. versében ezt olvassuk. Most pedig titeket is megment ennek képmása, a keresség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelki ismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által. Könyörgés jó lelki ismeretért Jézus Krisztus által. Azon az úton indítjátok el most a gyermekeiteket, amelyen el lehet jutni a jó lelki ismerethez, és aki jó lelki ismerettel zárja az életét, annak örök élete lesz. Péter apostol erről beszél itt röviden, hogy a keresség az egy olyan csodálatos alkalom, amikor oda tesszük őket Isten színe elé, és könyörgünk. Uram, add meg nekik, hogy jó lelkiismerettel élhessék le az életüket. A jel, azt mondja a Péter, hogy ez a keresség, ez képmás, ez egy jel. Összehasonlítja az özönvízzel egy kicsit, mert ott alámerült ugye, a világ, kivéve Noét és a bárkát, meg Noé családját. Azt mondja, hogy a keresség is ilyen alámerülés, és ti is tudjátok, hogy vannak, akik tényleg alámerítenek gyerekeket vagy felnőtteket, de mi reformátusok is alámerítjük, csak mi úgy csináljuk, hogy a fejére öntjük, és végig folyik rajtuk jelképesen. Ugye ez is egy kép, más egy jelkép. Ide öntjük, és mintha végig folyna, belemerülne az egész teste a vízbe. Vagy Péter írja, hogy ez persze nem a mosakodás, ezért nem kell hozzá sok víz, hanem ez egy jelkép. Minek a jelképe? Hogy megmenekülésre van szükségünk. Amit a rossz lelkiismeretünk jelez is. Hogy megmenekülésre van szüksége az embernek. És Isten úgy teremtett minket, hogy a lelkiismeretünk ezt jelzi. Valamit nem jól csináltam. Már gyerekkorban, vagy később. És mi lesz vele? Ott marad az a lelkiismeret furdalás. És azt írja itt a Biblia, hogy a keresség az pont arról szól, hogy már gyerekkorban oda tettek minket az Isten színe elé, és könyörögtek. Uram, add meg, hogy ez a gyermek jó lelkiismerettel élhesse, és fejezhesse be földi pályáját, földi útját. És most ez fog történni. Fölajánljuk őket, oda tesszük a jelet, hogy annak idején a víz tartotta fenn a bárkát, ezért mondja Péter, ez egy képmás. Végül is a víz, az nekik a Noéknak megmentőjük volt. Fenn tartotta őket a bárkával együtt. Megmenekültek, és azt mondja Péter, hogy a kerességnek a vize is ennek a jele. Van megmentőtök. Van valaki, aki meg tudja tisztítani a lelkiismereteteket. És ha megtisztítja a lelkiismereteteket, már a földön békességben tudtok élni, és amikor meghaltok, a mennyországba tudtok kerülni. Ez meg kell tisztítani a lelkiismeretünket, mert a lelkiismeretünk miről szól? A bűneinkről. Jó dolgokról nem szól a lelkiismeret, mert arra nem kell szólni, annak örülünk. ha valami jót csinálunk. De amikor nem jót teszünk, nem jót gondolunk, nem jó indulattal járunk, akkor megszólal a lelkiismeret és jelez, hogy baj van, vigyázz, el fogsz veszni. Ha így kell elmenned ebből a világból, el fogsz veszni, ahogy Noé kortársai mind el is vesztek, de Noé segítségül hívta az Urat, és a családjával együtt rábízta magát. Tehát a keresség annak a jele, hogy van bűnbocsánat, hogy Jézus Krisztus drága vére megtisztítja a mi lelkiismeretünket, hogy van megmentőnk, és aki rábízza magát erre az élő Jézus Krisztusra, az megmenekül. Az mind megmenekül. Mi már most oda tesszük őket, de az lesz a dolgotok, meg a gyülekezeté, hogy együtt imádkozzunk értük. Hogy mondja Péter, hogy a keresség az nem is fejeződik itt be, az egy könyörgési folyamat. Könyörgünk, imádkozunk ezekért a gyerekekért, és minden megkereszteltért. Hogy egyszer csak a saját lelkiismeretével, lehet, hogy már gyerekként úgy odaálljon az Úr Jézus elé, hogy Úr Jézus, a szívemben érzem, hogy rosszat tettem, szól a lelkiismeretem, bocsáss meg nekem, és az Úr Jézus megbocsát. És az Úr Jézus megmenti azt, aki hozzáfordul, aki tiszta lelkiismeretért könyörög hozzá. Erről beszél itt az apostol, és ez az üzenet, amit vigyetek haza magatokkal, és úgy neveljétek, és úgy neveltessétek ezeket a gyerekeket, hogy egyszer ők maguk is imádkozva már odafordulhassanak az Úr Jézushoz ezzel a kéréssel. Uram, szennyes a lelkiismeretem, beszennyeződött, kérlek, tisztíts meg engem, kérlek, ments meg engem a te szeretetedből. És hittel valljuk itt, akik itt vagyunk, hogy Isten meghallgat, az Úr meghallgat, és megment titeket, és a gyermekeiteket is, az örök életre vezet át bennünket. Most pedig Isten üzenetét hallva, együtt a gyülekezettel fennállva, valljuk meg a mi hitünket, és mondjuk el a hiszek egyet, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után Isten és a keresztény gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Akarjátok-e, kérdezem, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten közösségébe, a keresztény Anyaszent Egyházba befogadjuk. Ha igen, felejétek, akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásatokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd a felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most hozzád fordulok, Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden rajtatok álló segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Ha igen, együtt feleljük, ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt nekünk ígéretünk teljesítéséhez. Most egy rövid imádságban kérjünk áldást a gyermekek életére. Feltámadott Urunk, drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te vagy a mi megmentőnk. Köszönjük, hogy a keresség is erről szól. Köszönjük, hogy a keresség vize is figyelmeztet. Szükségünk van megtisztulásra, de a Te drága véred megtisztítja a mi lelkiismeretünket. Kérünk add, hogy ígéretünkhöz híven úgy nevelhessük, neveltethessük ezeket a gyerekeket, hogy egyszer majd odaforduljanak hozzá teljes szívből kérve, Uram, tisztíts meg a lelkiismeretemet, szükségem van rád. Kérünk áld meg a szülőket, keresztszülőket, hogy hitben, szeretetben nevelhessék őket, Őrizd ezeket a gyerekeket mindenféle bajtól, veszedelemtől, betegségtől, segíts, hogy felnövekedhessenek, és boldog, és majd üdvözülő emberek legyenek. Köszönjük, hogy ezért haltál meg a Golgotai kereszten, hogy mindezt lehetővé tedd, hogy fizess értünk, hogy megválts minket önmagad számára. Felajánljuk ezeket a gyerekeket, fogadd el őket, és vezess majd élő hitre és örök életre őket. Amen. Kereszteljük meg a gyermekeket. Natasa, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Viktor Manuel, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Kicsi Natasa és Viktor Manuel testvérkéink, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját tireátok, és adjon nektek békességet és üdvösséget az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljunk helyet. Emléklapot hadd adjam át, és hadd gratuláljak. Most énekeljük tehát a 464. dicséretünknek az első négy versét, 464. dicséret első négy verszakát. Az első így kezdődik: Jöjj királyom Jézusom, szívem íme megnyitom. Így helyünkön maradva fohászkodjunk, testvéreim. Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéjét olvasom közöttetek, ahogy bibliolvasó rendünk szerint a mai napra kijelölték az Ószövetség ige szakaszt, Sámuel második könyve, 15. fejezetének 27-től a 37-ig terjedő szakaszát olvasom, hallgassuk nyitott szívvel, engedni kész lélekkel. Tehát Sámuel második könyve, 15. rész, 27. versétől. Majd ezt mondta Cádók papnak a király: Nézd csak, Térj vissza a városba békességgel, és veletek együtt két fiatok is, a te fiad, Ahimaac, meg Ebiátár fia, Jonátán. Figyeljetek! Én majd a puszta felé eső gázlódnál tartózkodom, amíg valami hír nem érkezik hozzám tőletek. Cádók és Ebiátár tehát visszavitték az Isten ládáját Jeruzsálembe, és ott maradtak. Dávid azután elindult fölfelé az olajfák hegyének lejtőjén, és amíg ment, egyre csak sírt. Betakart fejjel, mezítláb ment, és vele együtt az egész hadinép is betakarta a fejét, és ahogy mentek fölfelé, egyre csak sírtak. Amikor jelentették Dávidnak, hogy Ahitófel is az összeesküvők között van Absalonnál, ezt mondta Dávid: kérlek, uram, hiúsítsd meg Ahitófel tanácsát. Amikor fölér Dávid a hegy tetejére, ahol Istenhez szokott imádkozni, éppen szembe jött vele az arki Húsaj, megszaggatott ruhában, földet szórva a fejére. Dávid ezt mondta neki: ha velem tartasz, csak terhemre leszel, de ha visszatérsz a városba, és ezt mondod Absalonnak: én a te szolgád leszek, ó király. Ezelőtt apád szolgája voltam, de mostantól fogva a te szolgád vagyok. Akkor meg tudod hiúsítani Ahitófel tanácsát. Ott lesznek veled a papok, Cádók és Ebiátár is. Azért mindent, amit a királyi palotából hallasz, jelentsd Cádók és Ebiátár papoknak. Ott van velük a két fiúk is, Cádóké Ahimaac, Ebiátáré pedig Jónátán. Velük mindent megüzenhetsz nekem, amit csak hallotok. Húsaj, Dávid barátja, be is ment a városba. Absalon is megérkezett Jeruzsálembe. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igét, ami szívünkben. Csendesedjünk el imádságban, feleljünk a szavaira. Édesatyánk, mindenekelőtt háladással borulunk eléd, hogy itt lehetünk a te házadban, hogy hallgassunk téged, hogy figyeljünk rád, hogy magasztaljuk a te szent neved. Méltó vagy arra, hogy dicsérjünk, mert hatalmasan megőriztél, megtartottál, erre a napra elsegítettél minket. Köszönjük, hogy táplálsz testileg és lelkileg valamennyünket. Köszönjük, Urunk, hogy megszólal a te szavad, a Biblia, élő üzenetet adsz át nekünk, hogy éljünk, hogy ne csak létezzünk ebben a világban, hanem csupa nagybetűvel élhessük, járhassuk azt az utat, amelyet te készítesz elénk. Kérünk, édesatyánk, az Úr Jézusért, légy itt közöttünk, szólj hozzánk, te magad, Urunk, tedd meg a csodát, hogy az egyszerű emberi szavakat átformálod igévé, üzenetté, és add meg nekünk, hogy a szívünk befogadó legyen, nyitott legyen, hogy amit hallunk, az átformálhasson, gyógyíthasson, vigasztalhasson minket. Kérünk téged, Urunk, könyörülj rajtunk, olyan nagy szükségünk van a te szeretetedre, a te gyógyításodra, vigaszodra, erődre, bölcsességedre. Ajándékozz meg minket ezzel. Áldunk téged, hogy mint Isten tiszteleten levők, most nem kell mással törődnünk, mint hogy rád figyeljünk, téged hallgassunk, benned gyönyörködjünk, bár a szemünk nem lát téged, a szívünk mégis megtapasztal. Így kérünk, Urunk, készítsd el azt a lelki táplálékot, amit mára gondoltál, hogy szétosztasz közöttünk. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, szólj, eleveníts, gyógyíts minket a te nagy neved dicsőségére. Amen. Az igehirdetés meghallgatására készülve énekeljük most, testvéreim, a 331. dicséretünk első versét, a 331. dicséret első verszakát, amelyik így kezdődik: a nagy király jön, hozsánna, hozsánna. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy most a megszentelt órában hozzátok is szólni kíván, írva található Lukács evangéliumában, Lukács evangéliuma 19. fejezetének 37. és 38. versében a következőképpen. Amikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották: áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. Ugyanaz a hegy, mind a két bibliai szakaszban. Két ember mindegyiken. 1000 év korkülönbség a két történés között. Az egyik felfelé megy, a másik lefelé tart. És ezt kérdezte meg tőlem is ez az ige, és hadd adjam át nektek, testvéreim, a te életed felfelé vagy lefelé tart-e most? Milyen úton jársz? Merre jársz? Ez a hegy az olajfák hegye, mind a két történetben, Jeruzsálemtől keletre található, a központtól légvonalban összesen 1 kilométer távolság, észak-déli irányában húzódik. Nagyon sok út vezet át rajta, tulajdonképpen Jeruzsálemet kelet felül ezen a hegyen keresztül lehetett megközelíteni Dávid korában is, és a másik, akiről olvastunk, az az Úr Jézus Krisztus. Egy kicsit olyan ez, és majdnem olyan magas is, mint a Bükk-hegység Miskolc mellett, vagy talán jobb hasonlat ehhez a Budapest határában álló hármas határhegy, ahova valóban könnyű felsétálni, akár gyalogosan is a budai oldalról. Egy gyönyörű vidék, nagyszerű kilátással, ha valaki oda felment, akkor rálátott Salamontól kezdve már a templomra is, de mindenképpen gyönyörű táj vette körül mindazokat, akik fölmentek erre a hegyre. Olajfa ligetek borították és borítják ma is. Az elvonulás, az imádság áldott helye, mind Dávid, mind Jézus életében. Így mutatja be nekünk a Biblia ezt a hegyet. Dávidnak mégis most a menekülés útja, Jézusnak pedig a virág vasárnapi bevonulás útvonala, amit elénk tárt a két felidézett bibliai szakasz. És arra hívlak most benneteket, testvéreim, hogy kicsit képzeljük magunkat bele mindkettőjük helyzetébe. Erre a bizonyos olajfák hegyére, ott Jeruzsálem keleti szélén. Dávid mezítláb gyalogol, síró, zokogó barátok és katonák között, befedett fejjel, mélységesen megszégyenülve. Hiszen egy palotaforradalom tört ki, árulás áldozata az ő királyi széke, méghozzá a saját fia Absalon lázadt fel ellene, és vette át az uralkodást az onnan 30 kilométerre fekvő Hebronban, kikiáltatta magát királynak. Ráadásul ott van mellette ez a bizonyos Ahitófel, aki a királyi udvar egyik legbölcsebb, legtekintélyesebb tanácsadója volt, és Ahitófel is árulóvá lesz, átállt Absalon oldalára, egyébként pedig Becsabénak, Dávid feleségének a nagyapjáról van szó. De átállt ő is. Mélységes megszégyenülés, síró katonák, nem kevesen, több mint 600-an mennek együtt fölfelé Dáviddal együtt a hegyoldalon, és zokognak és sírnak, mert szégyen és gyalázat, ami történt. Így látjuk most Dávidot. Hogyan látjuk Jézust? Szamárháton, bár itt még nem csak itt fogja majd átvenni a szamarat, de ez is királyi állat volt, nem lebecsülendő. És ahogy érkezik lefelé az olajfák hegyének lejtőjén, úgy egyszer csak egy hatalmas, újongó, örvendező tömeggel találkozik, akik őt magasztalják, és őt dicsérik, és királyként üdvözlik. sőt a messiásként, az Isten követeként köszöntik őt nagy örömmel. Ugyanaz a hegy, két ember, az egyik felfelé, a másik lefelé tart. Te melyiket szeretnéd követni? Ugye érezzük, hogy nem könnyű ez a kérdés, mert egészen mást jelent nekünk felfelé haladni, mint sírni. És mást jelent süllyedni, lefelé haladni, és közben megtelni örömmel, és úgy, hogy körülvesznek barátok, örvendezők, dicsérők, egész nagy sokaság. Kit szeretnél követni? Egy síró Dávidot felfelé, vagy egy ünnepelt Jézust lefelé? Nézzük meg, hogy melyikük hogyan jutott ide, ahol most látjuk őket a mai bibliai szakaszokban. Testvérek, Dávid a bűnei elől menekül. Fizikailag a saját fia elől, ez az ő nagy szégyene, de a szégyen sokkal mélyebben található, a bűnei elől menekül. Hogy is kezdődött, tudjátok, de röviden felidézzük. Elcsábítja Becsabét, meglátja, paráználkodik vele, házasságot tör, aztán magához rendeli a férjet, megöleti Becsabének a férjét, Dávid, aljas és alantas módon. Aztán Nátán próféta előtt bűnbánatot tart, de próféta jelzi neki, hogy a bűnödnek lesz még következménye a családodban. Nem fog elmúlni a vita, a veszekedés, a fegyver. És most egy olyan 4 éves időszak végén látjuk Dávidot, amikor 4 évvel korábban a családon belül 2 gyalázat is történt, amit meg kellene bocsátania. Nem könnyű, de ez a feladat előtte. Ő átélte Isten bocsánatát. Nátán azt mondta, nem fogsz meghalni, mert látta Isten a te bűnbánó szívedet. Most Dávidon a sor, most neki kellene megbocsátani a fiának, Abszalomnak. Mert mi történt? Nem kicsi dolog. Abszalomnak a lány testvérét, egy féltestvérük, Amnón megerőszakolta. És ezen felháborodva az édes testvér, Abszalom, megölette a féltestvért, Amnont. De hát mindnyájan Dávid gyerekei. Mindnyájan Dávid gyermekei. Tehát egy szörnyű belviszály, szörnyű újabb paráznaság, erőszak, aztán egy még durvább erőszak, mert Abszalom orvul megöletteti a féltestvérét, Amnont, aki egyébként a legidősebb fia volt Dávidnak. Persze, hogy óriási a feladat Dávid előtt. Hogy lehet ezt feldolgozni? Nem is dolgozza fel. És itt a baj. 2x2 év telik el. Már a második 2 évben annyit megenged Abszalomnak a fiának, hogy na, költöz vissza Jeruzsálembe. Mert eredetileg elmenekül ugye Abszalom a gyilkossága után. De aztán Dávid megengedi, hogy na, visszajöhetsz a városba, ahol én is élek, de nem láthatsz. Nem beszélünk. Eltelik újabb 2 év. És közben mi zajlik Abszalom szívében? Forra harag. Mert tudja ő, hogy vétkezett. De azt is tudja, hogy Dávid is bocsánatból él. Hogy Dávid is az Isten kegyelméből maradhatott király. Meg vehette el Becsabét, az özvegyet. Abszalom nagyon jól tudja, hogy az apja mi mindent csinált, és Isten könyörületes volt hozzá mégis. Most úgy gondolja, hogy ő is számíthatna erre a könyörületre, de nem kapja meg, és forra harag, és izzik a gyűlölet. És odáig vezet, hogy szép lassan, de biztosan elkezdi lejáratni a saját apját, a királyt, elkezdi rossz hírét terjeszteni, egészen addig, hogy 4 év után Hebronban, ebben a nem messzi judeai városban királlyá kiáltatja ki magát, maga mellé állít egy kisebb hadsereget, és Izrael szíve felé is hajlik. Nyilván Abszalom, mint nagyon értelmes és nagyon jó megjelenésű fiatalember, mindent elkövetett, hogy Dávidot lejárassa, hogy az embereket emlékeztesse Dávid bűnére, és hirdesse, hogy hát ő nem. Persze nyilván az Amnon gyilkosság az ilyenkor nem került szóba. A lényeg,
Dávidot utolérik a bűnei, a család bűnei, az egymásra halmozódó bűnhullámok. És itt látjuk, és most újra Dávidra nézzünk, amint baktat fölfelé az olajfák hegyének lejtőjén, és sír, és sír, és sírnak vele a katonái, az udvari emberei, és ott zokog az egész tömeg. Így látjuk Dávidot. Látszólag felfelé megy, a valóságban viszont süllyed. A hegyen fel, lélekben pedig lefelé tart. De hadd mondjam el, testvérek, hogy Dávid tényleg Isten áldott embere minden bűne nyomorúsága ellenére, mert miközben ezt átéli, megírja a harmadik Zsoltárt, nem megírja, hisszük ezt imádkozza. Aztán leírja, és itt van a Bibliánkban, és most hadd idézzem nektek. Dávid Zsoltára abból az időből, amikor fia Absalom elől menekült. Uram, mi sok ellenségem van, mi sokan támadnak rám, sokan mondják rólam, nem segít rajta Isten. De te, Uram, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki fölemeled fejem. Hangosan kiáltok az Úrhoz, és ő meghallgat szent hegyén. Lefekszem, alszom és fölébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek a sok ezernyi néptől, amely körülvett engem. Állj mellém, Uram, szabadíts meg Istenem, hiszen te vered arcul minden ellenségemet, kitördeled a bűnösök fogait. Az Úrtól jön a szabadítás, legyen áldásod népeden. Rossz hír ellen, rossz hír elől, összeesküvéssel szemben, a fia az apósának apja árulásával szemben is Istenhez menekül. Kitárja a szívét ott a hegyen, ahova egyébként rendszeresen kiárt ő is imádkozni, mint 1000 évvel később tette ugyanezt az Úr Jézus Krisztus, a királyok királya. Igen, bűneink következményei velünk járnak, de a kérdés, eljutok-e a bűnbocsánat hegyére, azaz találkozom-e a szembejövővel? Jól értsétek, itt most az időt összeragasztom. Igazából Dávid is Jézus Krisztusért kapott bocsánatot. Itt találkozik egy barátjával, egy bizonyos Húsajjal, az végül segítségére is lesz, de Dávidnak nem a barátjára van szüksége, hanem a megmentőre, a megváltóra, a bocsánatot megváltó Úr Jézus Krisztusra. És nekünk is őrá van szükségünk. És amikor érezzük, hogy a bűneink következményei velünk járnak, akkor is az a kérdés a mi életünkben is, eljutok-e a bűnbocsánat hegyére, azaz találkozom-e a szembejövővel, a szembejövő Úr Jézus Krisztussal, azzal, aki alapvetően más, mert szent, mert igaz és tiszta, mert az Isten fia. Szembe jön az utamon, ő lefelé tart ezen a hegyoldalon, de épp így tud megmenteni, mert értem jött le. Mert értem jön, hogy találkozzunk egy ponton. És így nézzünk most egy kicsit őrá is. Jézus lefelé és nem felfelé törekedett. Karácsonykor is tudjátok, mit csinált. Leszállt a mennyből a földre. A 33 éven át, amit a földön töltött, újra és újra azt látjuk, hogy megélte, amit később így mondott, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. És akkor is lefelé indult, ugyaninnen az olajfák hegyéről, amikor az utolsó vacsorája után oda felmenve imádkozott, imádságban töltötte az éjszakát, és aztán jöttek érte a katonák. Júdás az áruló, és az a csapat, amelyik aztán leviszi, lefelé megy, és eljut a halálba. Elviszik őt a kivégzésére. Igen, ő egyszerre uraknak ura, királyoknak királya, virágvasárnapon ezt mutatta be, akkor így üdvözölve örvendezők seregében ereszkedik le a hegyről, aztán nagypénteken ugyancsak leereszkedik erről a hegyről, de úgy, mint az Isten báránya, aki hordozza, magára vette a világ bűnét. Ő lefelé ment, hogy minket helyettesítsen a szenvedés legnagyobb mélységében, a Golgotai kereszten. Mert minket csak így lehetett felemelni, testvérek, minket csak így lehetett megmenteni bűneink átkától, ahogy olvassuk a Zsidókhoz írt levél 9. részében, vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Merre felé tartasz, testvér? Menekülsz bűneid elől, vagy a szembejövő Jézussal találkozva egyszer csak megfordulsz? Úgy elgondolkoztam, mert tényleg annyira könnyű belehelyezni magunkat ebbe a képbe. Én megyek fel, építem a karrierem, gyűjtöm, amit lehet, próbálom a családi egzisztenciát feljebb emelni, erősíteni, próbálom az elismertségemet javítani, megyek felfelé, de mi is tudjuk, hogy felfelé menet rengeteg kompromisszumot kell kötni. Ha gazdag akarsz lenni, ha sikeres akarsz lenni, számtalan ember kompromisszumot köt a lelki ismeretével, Isten igéjével, az igazsággal, a becsülettel, az egyenességgel, a tisztasággal. A világ szemében felfelé megy, lelki ismeretében pedig süllyed. És itt felfelé menet, ahogy törekszel, ahogy építed az életedet, itt újra és újra szembe jön Jézus. Újra és újra egyszer csak azt találod, hogy ő másfelé tart. Úgy jön szembe veled, hogy rád szól. Barátom, hová mész? Úgy jön szembe veled, hogy megtalál egy igével, egy mondattal a Bibliából. Rámutat, hogy te rossz irányba haladsz. A világ szemében hiába emelkedsz. Az Isten törvénye szerint egyre mélyebbre süllyedsz. Gyere, fordulj meg velem. Most itt van a pillanat. Fordulj 180 fokot. A megtérés ezt jelenti, 180 fokos fordulat. Eddig felfelé mentem a ranglétrán, most hirtelen megfordulok, mert Jézussal találkoztam, és elindulok lefelé. Tudom ugyan, hogy nem szimpatikus senkinek a lefelé. Mindenki szeretne valahogy emelkedni inkább, de majd látjuk, és már érzitek, hogy Jézussal menni, az valami egészen csodálatos dicsőséget jelent. És a vége, az az ő dicsősége. Oda visz be, de az találkozni kell vele, ott, amikor találkozom, meg kell fordulni, és menni lefelé vele, és megtapasztalni, hogy az igazi szenvedés nem én rám vár. A bűntörlő szenvedés ő rá várt ott lent a városban, amikor halálra ítélik, igazságtalanul megvádolják, és én már tudom, hogy az én bűneimet fogják rá, ezért kivégzik. Merre felé tartasz, menekülsz még bűneid elől, vagy a szembejövő Jézussal egyszer csak megfordulsz? Akkor is, ha szembejön bizonyos tetteiddel, és azt mondja, hogy ezt ne csinál tovább. Szembejön bizonyos gondolataiddal, és azt mondja, hogy ezen ne gondolkozz többé. Szembejön bizonyos terveiddel, és azt mondja, hogy ezeket felejtsd el. Nem jók ezek a tervek, én adok neked jobbakat. Én megmutatom neked a helyes utat. Gyere, fordulj meg, és menjünk együtt lefelé. És ne törődj azzal, hogy a világ szemében ez lejtőnek tűnik. Szó szerint így van, ma a világ méretekben látjuk, hogy nagyon sok helyen támadják, üldözik a kereszténységet, lenézik, megvetik, kigúnyolják. Igen, a világ így gondolja is, majd le is írják, hát sokszor már mi magunk is képesek vagyunk ilyenekre, bár elég buta dolog, amikor saját magunkról mondunk valami rosszat. Az Úr Jézus jóságát és szentségét kell, hogy hirdessük, mert ő tökéletes és nem változott, és nem romlott meg. És ez a látszólagos leszállás, ez a győzelem útja, ez a dicsőség útja. Ez csak a világ hiszi, hogy itt most alászállásról van szó. Mert azt is tudjuk, és itt hadd idézzek, testvérek, Zakariás prófétától néhány mondatot, hogy az Úr Jézus egyszer újra el fog jönni az olajfák hegyére. Ez az érdekes, hogy pont ezt jövendöli Zakariás próféta, figyeljétek csak meg a 14. rész, 3., 4. és 9. versét. De az Úr harcba száll majd azokkal a népekkel, tudnék, akik őben nem bíztak és ellene fordultak, ahogyan harcolt egykor a csata napján, megveti majd a lábát azon a napon az olajfák hegyén, amely Jeruzsálemtől keletre van. Az olajfák hegye pedig középen ketté hasad, kelet-nyugat irányban egy igen nagy völgy támad. És a 9. vers. Az Úr lesz a király az egész földön, azon a napon az Úr lesz az egyetlen Isten, és neve az egyetlen név. Én hiszem személyesen, hogy ez be fog következni. Talán sokkal hamarabb, mint gondolnánk. Jézus Krisztus visszajön, és ugyanoda megérkezve egyértelművé teszi, hogy a világ ura, tulajdonosa érkezett vissza. És ő lesz az egyetlen Isten, akit Istennek lehet és szabad mondani. És ő lesz az egyetlen Úr, akiről írja Pál apostol a Krisztus himnuszában, hogy minden térd meghajol előtte, és minden nyelv vallani fogja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Mi, amikor Jézussal találkozunk és vele megfordulunk, akkor látszólag lefelé megyünk, és mégis a legnagyobb felmagasztaltatás vár ránk. Meglátjuk őt, amint visszatér diadalmasan, és maga köré gyűjt, hiszen ezt is elmondja nekünk a Biblia. Maga köré gyűjti az övéit. Addig is itt és most kérdezi, kivel tartasz, a felfelé haladó Dáviddal, aki menekül bűnei elől, bár egyben példánk ő, és itt is ebben a mai történetben is, hogy azért sírva megy, azért nem a mellét döngetve halad, hanem bűnbánatot tartva és keseregve, de látjuk itt a múltját, nem akart megbocsátani Abszalomnak. Ő elvárta a bocsánatot, de a fiának már nem akart bocsánatot adni. Tehát csak részben példa Dávid, az Úr Jézus viszont teljesen az. Aki értünk leszállt, végigélte a szenvedések útját, végigjárta, és ma is ő az út, az igazság és az élet. Kövesd őt lefelé, és felmagasztal majd a maga idején. Mert Isten igéje így mondja, aki magát felmagasztalja, megaláztatik, aki pedig magát megalázza, azt Isten felmagasztalja. Ezért olyan jó még egyszer odanézni az olajfák hegyére, látni a most rossz példát, a sírva felfelé bandokuló Dávidot, és látni ugyanakkor a lefelé érkező diadalmas királyt, a királyok királyát, az uraknak urát. Akkor is örömmel hirdetem ezt, ha én magam is tudom, amikor találkozom vele és újra elém áll, akkor valóban sokszor szembe jön azzal, amit én szeretnék, de tudom, hogy sokkal jobb az, amit ő szeretne, amit ő tervez, amit ő bíz rám, és a vége dicsőség, hála és dicsőség és magasztalás legyen neki, örökkön, örökké. Amen. Ének szóban feleljünk először a hallott igére, a 398. dicséretünk első versével. 398. dicséret első versét énekeljük, Úr lesz a Jézus mindenütt. Helyünkön imádkozzunk. Édesatyánk, hatalmas örökkévaló Isten, köszönjük, hogy te teremtettél és alkottál mindent, az olajfák hegyét is, a világ mindenséget, valamennyi csillagot, a galaxisok milliárdjait. És bár ilyen hatalmas és dicsőséges Úr vagy, mégis lehajolsz hozzánk, alászálsz és figyeled a mi parányi sorsunkat. Köszönjük, hogy elénk állítottál két férfiút ugyanazon a hegyen, az olajfák hegyén. Dávidot, aki menekül a bűnei elől, de bűnbánatot tartva teszi ezt, és a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, aki virágvasárnapon diadalmasan száll alá a hegyről, hogy köszöntsék, hogy messiásnak vallják, hogy dicsőítsék őt, mert méltó rá, mert ő valóban megérdemli. Édesatyánk, köszönjük a te ígéret. Adj nekünk találkozást Jézus Krisztussal. Adj új találkozást vele, és engedd és add meg, kérünk, hogy megálljunk és megforduljunk, hogy arra menjünk, amerre ő megy. Akár mennyire is nem tapsolnak neki ebben a mai világban, nem éjjenzik, sőt sokszor megvetik és lenézik. Mi szeretnénk mégis őt követni, az áldást elnyerni az ő kezéből, a bűnbocsánatot elkérni és elfogadni, amiért ő fizetett a Golgotai kereszten. Édesatyán, könyörülj rajtunk! Szeretnénk ilyen örvendező, háladó életet élni, alázatban növekedni, és nem büszkeségben, jó cselekedetekben gazdagodni, és nem önző, meg nem bocsátó cselekedeteket és mondatokat véghez vinni és kimondani. Kérünk, édesatyánk, munkálkodj bennünk hatalmasan a te nevedért. És így könyörgünk egymásért, Urunk, ezért a gyülekezetért, te szaporítsd ezt a közösséget az üdvözülőkkel, te légy megtartónk a járvány idején, te gyógyíts bennünket, ha netán megbetegednénk. Könyörgünk gyászolóinkért, adj nekik vígasztalást és erőt, az élő hit által békességet. Áld meg a megkeresztelt gyerekeket, áld meg óvodánkat, szociális központunkat, áld meg minden szolgálatunkat, amit a te nevedben emberekért tehetünk ebben a városban. Könyörgünk a város vezetőiért, könyörgünk a népünkért, hazánkért, határon túl élő testvéreinkért, minden felelős helyen, beosztásban szolgálóért, az egészségügyben munkálkodókért. Kérünk, adj bölcsességet, adj lelked által erőt, szeretetet mindazoknak, akik emberekért munkálkodnak. És így kérünk, te magad légy őrizője, pásztora ennek a népnek, a mi hazánknak, városunknak, gyülekezetünknek. Kérünk téged, hiszük, hogy meghallgatsz, hiszük, hogy te csodálatosan kiárasztod ránk a te bölcsességedet és vezetsz. Segíts, hogy ne féljünk a megfordulástól, a hozzátéréstől, a beléd vetett bizalom megerősödésétől. Kérünk az Úr Jézus Krisztusért, hallgass meg és áldj meg valamennyiünket. Amen. Helyünkről felállva az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el közösen, imádkozzuk el közösen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen. Befejezésül énekeljük testvéreim a 398. dicséretünknek 3., 4. és 5. versét, 398. 3. versétől végig, országok, népek és nyelvek. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!